Mit valló? Beszélgetés életről és a Szentírásról. Tordáné dr. Petneházi Judit jogász ügyvéddel, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület alelnökével Bíró Magda beszélget.
Kedves hallgatóink, talán meg fogják bocsátani, hogy tegeződni fogok az interjú alanyunkkal, de nagyon régen ismerjük egymást. Azt hiszem, hogy ez az egész mai beszélgetés tulajdonképpen annak az igének a jegyében fog lefolyni, amit elnök asszony az igézőjének a mottojául is választott, de ne vágjunk a dolgok elébe. Hadd kérdezelek először röviden a családodról. Ez a Petneházi név, ez egy nagyon ismert név.
Ez egy nagyon régi, mondhatni történelmi család. Szabolcs megyéből származik. Katolikusként el kell mondjam, hogy ez egy nagyon régi református család, ez a Petneházi család. De, mint tudjuk, a reformáció előtt például a nagyváradi kanonok is volt Petneházi, mert nagyon fontos tisztségeket töltöttek be azokban az időkben. Egyik felmenőm felesége például a Lorántffy Zsuzsanna udvarhölgye volt évtizedeken keresztül, tehát a legtöbben a Petneházi Dávidról ismerik, aki ugye a történelmi hagyományok szerint kitűzte Bodováról a zászlót, amikor a töröktől visszafoglalták, bár most már a történészek szerint nem biztos, hogy ő volt, de hát ezt ismerjük, hogy ez mindig sok minden másképp hangzik el, vagy
azért
másképp.
Azért vannak a történészek, hogy ezeket
vizsgálják. Én szoktam mondani, hogy ha lett volna légi felvétel akkor, akkor ezt meg lehetett volna oldani, hogy honnan törtek be legelőször, de hát ezért ilyen nem volt, tehát elég nehéz. Ő a hajdúival idejött Budavára felszabadításába segíteni, annak ellenére, hogy osztrák vagy Habsburg ellenesek voltak végig, és nagyon erősen függetlenségpártiak, de mégis úgy érezték, hogy a török elleni harc olyan fontos dolog, amiben be kell lépniük és segíteniük. Tehát ő volt ugye egy nagyon neves felmenőnk, utána a történelem során, hát pontosan emiatt, hogy ilyen abszolút ellenzéki szerepben voltak, tehát Habsburg ellenesek voltak, ezért aztán eléggé elszegényedtek, és ilyen értelmiségi családdá lettek, nagyon sok jogász, pap, nagyon sok tisztviselő került ki közülük.
És az, hogy te jogász lettél, ez talán valamilyen családi hagyományból adódik, vagy pedig egyszerűen felismerted, hogy ez az, ami rád
van szabva. Ez egy nagyon aranyos, érdekes történet. Én nagyon jó voltam történelemből, nagyon tudtam, és érettel érettségiztem, nagyon szerettem a történelmet, és nagyon szerettem volna régésznek menni, de hát abban az időben nagyon-nagyon kevés régész, minden évben kettőt vettek föl. Édesapám, aki egy praktikus ember volt, állatorvos, az azt mondta, hogy az egy nagyon rossz hely, mert ott sok a hölgy, és én sose fogok férhez menni. Ez egy aranyos kitétel még a történethez. Akkor egy kicsit már úgy enyhült a világ, mert ugye a jogászi pálya, az én felmenői mindenki jogász volt, mind a két nagyapám, a nagybátyáim, stb. Na de hát ez egy politikai pálya volt, 45 után nagyon sokan nem jogászként, hanem leginkább segédmunkásként dolgoztak. Édesapám rábeszélt, hogy próbáljuk meg, és jelentkezem. És én voltam az első a következő generációk között, aki jogász lett, aki folytatta ugye a két nagyapja pályáját. Nagyon nem bántam meg, nagyon örülök.
És milyen jó, hogy jogász lettél. Erről majd hallgatóink is bizonyára meg fognak győződni, hogyha megismerik azokat az aktivitásokat, feladatokat, amiket Judit jogászként teljesített. Hadd kérdezelek először röviden. Hogy volt például ez közvetlenül a rendszerváltás után, amikor a Kemény János Alapítványt létrehoztátok? Hogy indult ez, és mi lett belőle?
Én a minisztériumban dolgoztam egy ideig, és ugye akkor indultak el ezek a, hogy úgy mondjam, civil kezdeményezések, mert ugye a rendszerváltozás előtt a civil szervezetek nem léteztek, formálisan léteztek, de jogilag nem léteztek. Jogilag is nagyon érdekes munka volt ez nekem, mert ugye ezek nagyon új dolgok voltak, nagyon-nagyon jogszabályi háttér nélküli, nagyon-nagyon újdonság volt ez az egész civil élet. Ugyanakkor akkor volt az, hogy nagyon sok gyerek menekült át, vagy jött át Erdélyből, és valamit kellett velük csinálni, ugye a továbbtanulással, egyetem és ország, stb., és akkor a minisztérium
elhelyezni
őket, a továbbtanulásokat biztosítani, valamilyen dolgon megoldani az életüket, és akkor a minisztériumban többek között én együtt dolgoztam egy Acél Endre nevű úrral, és ő javasolta, hogy hozzunk létre, vagy legyen egy olyan alapítvány, a kemény alapítvány, amelyik megpróbálja ezeket a gyerekeket elindítani valamilyen formában, a továbbtanulásokat biztosítani, és a kuratórium elnökére, a Domokos Péter Pál bácsi lett fölkérve, akit hát ugye mindenki ismer és tudja, hogy ki ő, és hát nagyon-nagyon szívesen elvállalta, és nekem egy nagyon nagy adomány volt az élettől például, hogy ővele így megismerkedhettem és találkozhattam.
És hogy is volt ez a bejegyzés? Én akkor volt hát egy aranyos történet
volt, ugye, hogy akkor a közjegyzőhöz kellett még elmenni, mondom, mert még nagyon újdonság volt, és hát elmentünk a lakására az a bejegyzésnél, hogy ott aláírjon dolgokat, és amikor kérték a személyigazolványát, kiderült, hogy nincs személyigazolványa. De elfelejtette elhozni, nem is jutott eszébe. Én meg eszembe nem jutott ezt mondani, mert én olyan biztos, hát az olyan természetes volt, hogy mindenki, ha megy valahová, viszi magával a személyigazolványát.
Pláne, hogyha egy alapítvány bejegyzésére.
Igen. De most hát ott álltuk, és hát ahogy mondtam, hogy a Jóisten mindig megsegít minden pillanatban, kiderült, hogy a közjegyző asszony az Nagyváradi. És hát nagyon nagy tisztelettel viseltetik Szomokos Péter Pál iránt, abszolút tudta, hogy kiről van szó, tehát egy pillanatig nem hitte, hogy mi most itt bármilyen hátsó szándékkal érkeztünk a személy nélkül, és mondta, hogy hát próbáljunk valakit fölhívni otthon, bediktálja az adatokat, ő el fogja fogadni, hát otthon volt a lánya, hál' Istennek, és bediktált az adatokat, így, tehát így indult. Azért mondom, hogy ilyen kis dolgokban is mindig úgy érzem, hogy a Jóisten mindig megsegít.
És hát ennek aztán van, ugye a folyamánya volt, hogy sok
kollégium jött létre.
Erdélyből átkerült, egyedülálló gyerek.
Igen, ahol elhelyezték.
És akkor itt van most az a pillanat, amikor hallgassuk meg azt az igét, ami úgy érzem, hogy az egész tevékenységedre és az életedre és ezekre a bizonyos projektekre előrevetíti a gondolatot.
Igen, ez a mustármagról szóló ige, ami úgy szól, hogy amikor a mustármagot, amikor földbe vetik, kisebb minden magnál, amely a földön van, de ha elvetették, felnő és nagyobb lesz minden veteménynél, olyan nagy ágat hajt, hogy árnyékában fészkelhetnek az égmai madarak. Nekem sok mindenről szól ez az ige, nyilván nagyon sok mindenről, teológiailag is, emberileg is, de nekem arról szól, hogy nagyon kis dolgokkal elindulva is nagyon nagy dolgokat lehet végrehez vinni, természetesen a Jóisten segítségével, mert az mindig minden lépésemnél, mindig úgy érzem, hogy benne volt az életem során, és mindig segített, amikor úgy éreztem, hogy nem tudok tovább lépni, mindig jött valaki vagy valami, ami segített, és én emögött mindig a Jóisten kezét lát.
És hogy történt aztán, ugye az erdélyi kapcsolatok azok valahogy mindig fontosak voltak neked.
Igen.
Hogy szoktátok ünnepelni az augusztus 20-át?
Ez egy nagyon érdekes, igen. Mi családunk nem erdélyi, csak kapcsolódott Erdélyhez. Nekem voltak ott rokonaim ilyen házasság révén, de valahogy nagyon beleszerettünk Erdélybe a férjemmel, bár nem volt könnyű, mert ugye mindnyájan tudjuk, a Ceausescu idők alatt oda kijárni nem volt egyszerű. És minden augusztus 20-át, ez egy ilyen hagyomány lett, hogy augusztus 20-ákat, 20-ai ünnepet, azt fönn a gyergyói havasokba ünnepeltük, mert ugye azt sokan nem tudják ma már ez se, hogy nem lehetett megszállni csak közeli hozzátartozónál. Ugye itt barátok voltak, tehát ott mi nem szállhattunk volna meg, mert ugye nagyon megbüntették volna őket ezért. Ezért fölmentünk, ott volt két eszten, a gyönyörű helyen, ott a havasok alján, és mindig ott ünnepeltük augusztus 20-át.
Aztán hogyan kerültél kapcsolatba az ottani birkatenyésztéssel?
Hát úgy, hogy hát annak az a története, hogy mikor a Ceausescu rendszernek vége lett, az férjemmel ugye sokat utazgattunk Erdélybe, és azt mondta, hogy hát annyi szép falu van, és szép régi ház, hogy hát most már talán lehetséges, hogy vegyünk egy valami szép régi házat, de azt gondoltuk, hogy ha rendbe hozunk egy ilyen szép régi házat, az legalább megmarad, az legalább oda a barátok, mindenki tud jönni, a rokonság, barátok, mindenkinek odaadjuk, és akkor ilyen alapon sokan fogják megismerni Erdélyt rajtunk keresztül. És ez a falu, ez Éllaka lett, ami egy csodálatos régi középkori falu, tényleg nagyon szép, egy csodálatos gótikus templommal, ahol rovásírás is van, tehát nagyon nevezetes, már Orbán Balázs is leírja, hogy ez egy milyen szép templom. és hát a rendszerváltozás után ugye ott is a TL szétesett, és ugye az épületek azok ebbe 31-ára kerültek volna, és akkor valaki elkezdte mondani, hogy meg hát ott sokan ilyen román birkások nézelődtek, hogy megveszik, és hogy nem akarunk-e, hogy vegyük meg mi. Hát ugye a férjem, aki egy közgazdász, mérnök közgazdász, de racionális, elmondta, hogy hát azért az nem igazán lenne jó, mert mi a birka az abszolút nem értünk, hát mint hogy nem is értünk, de a barátunk az nagyon lelkesedett, pedig ő is útépítő mérnök, de ő nagyon belelkesedett, és akkor a végén én lettem részese
a birkatenyésztő cégnek
20%-ban, és hát ezért aztán férjem mindig mondta, hogy ő ebből távol tartja magát ettől az egésztől, de hát így aztán lettek a birkák, és aztán...
Te elég bátor voltál, igen, hogy felvállaltad a birka
májtól. És akkor egy milyen évszázados tevékenység, és hogy ennek milyen fantasztikus érdekes szokásai vannak, hagyományai vannak, szóval tényleg ami sajnos azért a modern világgal el fog lassan tűnni, de nagyon érdekes.
De itt még valami van belőle. És a szerződéskötések hogy zajlanak akkor?
Ja, igen, ezt mindig nevetik a pestiek, mert egyszer pont ott volt egy nagy társaság nálunk, és hát a szomszédunk, ugye, aki a főtulajdonos, az ott tárgyalt az Esztena, aki elvállalta, hogy majd jön az Esztenát vezetni, meg hát ugye a birkákat, meg hát a falu birkája is akkor ott vannak náluk együtt, és hogy ott tárgyaltak. És mondták, hogy hát te jogász vagy, miért nem mész oda? Hát mondtam, gyerekek, itt nőknek nem igazán van helye, itt ezek férfiak tárgyalnak ezekről a dolgokról. És azt mondták, hogy téged nem zavar, mondom, nem, hát több száz éve így van, most már azért ezt a pár évet még kibírjuk, amíg ez így lesz, úgyhogy engem nem. Az is igaz, hogy viszont azt mindig elvárják az esztenások, hogy fölmenjek, ha ott vagyok, és megnézem. De a gazdasági részét nem szoktuk megbeszélni, mert én tudom, hogy azt inkább a férfiak beszélik meg.
És akkor itt találkoztál a Buczu bácsival?
Nem, ott egy barátunknál voltunk látogatóba Papolcon, és ott abba a faluba több száz évvel ezelőtt, 200 évvel ezelőtt a telekiek betelepítettek román munkaerőt, tehát románokat, akik hát tökéletesen beszélnek magyarul, és hát a népművészetük meg a szőtteseik pont olyanok, mint az ottani magyaroké. A barátnőm akart venni ilyen szőttest, és hát, hogy menjünk el, tárgyaljunk. Hát elmentünk, és hát közben mi ott beszélgettünk a férjel, akiről kiderült Buczu bácsiról, hogy birkás. Hát kérdezte, hogy ugye hát ott úgy hívják az embert még ma, hogy egy ilyen régi módi módon, hogy a nagyság, amivel foglalkozik, és hát a barátunk mondta, hogy hát én Pesten ügyvéd vagyok. Hát mondjuk ez nem nagyon
imponált neki.
És akkor hát ugye eszébe jutott a barátunknak, hogy akkor egy fölvág vele, és mondta, hogy a Juditnak vannak birkái, és akkor hát rögtön fölragyogott a szeme a kisöregnek, és kérdezte, hogy hát és akkor mennyi birkája van, és hát én meg ugye, hát tipikus jogászként mondtam, hogy hát én a cégnek hát 20%-os tulajdonosa vagyok, hát ez abszolút nem értette, és úgy odasukta a barátunk, hogy darabszámot mondjál, és akkor körülbelül kiszámoltam gyorsan, hogy hát hány birka esik így rám, hát nem esik rám, de így körülbelül, és mondtam, hogy akkor olyan 125-130 birka tulajdonosa vagyok, és összecsapta a kezét, és mondta, hogy hát akkor maga nagyon gazdag asszony, hát mondjuk, hogy jót nevettem magamba, hogy azért nem ezen fogok meggazdagodni, ezzel a 130 birkán, az biztos, de aranyos volt, és akkor a barátnő mindenkinek elmesélte utána, hogy mikor eljöttünk, akkor neki nem csókolt kezet Buczu bácsi, nekem meg kétszer is, nyilván a birkák miatt, hogy hát ugye ez nagyon-nagyon tetszett, mert hát ő a birkák azok voltak neki a fontosak.
Így lettél tekintély Buczu bácsi szemében. Tehát akkor tulajdonképpen én lakának a felvirágzása, vagy benépesedése, vagy új élet költözött ebbe a kis faluba, ez folyománya lett ezeknek a gyergyói havasokban töltött augusztus 20-ikáknak.
Igen, meg hát az, hogy nagyon-nagyon sok magyarországi jár oda hozzánk, nagyon sok. Ugye nagy család vagyunk, mint az elején ugye szó volt róla, és már januárban elkezdem beosztani a naptárba, hogy ki jön a házba oda a családtagok közül nyaralni, a sok gyerekesek leginkább, nagyon sokan, és be van osztva napra a ház, hogy ki mikor nyaral ott gyerekekkel, és hát iszonyú nagy élmény ez a pesti gyerekeknek ez a világot.
Igen, természetközelisége, és igen. Ugyanakkor a hagyomány közelisége.
Igen.
Juditnál valahol úgy érzem, hogy a tanúságtétel és a Isten közelség valahol a tevékenységében nyilvánul meg a legteljesebb módon. De talán a mostármag kibontakozására az egyik legjobb példa az, ami Kárpátalján történt, ahogy a mostármag picike elszóródik, és aztán elkezd mindenfelé ágakat, bogakat, igen, leveleket hajtani. Hogy is kezdődött ez a történet?
Hát, Gyertyáligeti, ez a kárpátaljai dolog is úgy indul. Valahogy egyszer egy konferencián talán, mint jogász részt vettem, határon túliakat hívtak meg, és ott találkoztam ezekkel a Gyertyáligeti és Nagybocskói két óvónővel. Egyikében azt javasoltam, hogy ezt a két kárpátaljai óvodát támogassuk meg, mert nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak, Nagybocskót és Gyertyáligetet.
Említetted, hogy fizetést sem kaptak az óvónők.
Volt egy olyan, amikor már jobb kapcsolat volt, és már vettünk nekik felszereléseket az óvodába, a konyhába, hogy a főzéshez segítség legyen, akkor egyszer jelezték, hogy most már hónapok óta nem kapnak fizetést az ukrán államtól, valamiért elmaradtak. És akkor éppen az Egyesületnek volt pénze, és akkor azt javasoltuk, hogy 2-3 hónapon keresztül fizessük, és kifizettük azt a pénzt. Azt tudni kell, hogy azon a környéken, vagy az ő falujukban is, hogy körülbelül 20% a magyar, ezek mélyen katolikus hívő magyarok, és sok segítséget kapnak a Caritástól, a Majnek püspökön keresztül. És akkor jelezte nekünk ott ez a hölgy, hogy ez a Macsek Szidónia megkeresett bennünket, hogy egy magyar házat szeretnének, és pont az óvoda mellett van egy olyan épület, amit most eladnak, és akkor össze lehetne kapcsolni ottani tevékenységet, egy kicsit lehetne kulturális programokat csinálni, lehetne egy kicsit az egyházhoz is közelebb kapcsolni a fiatalokat.
Hitoktatás.
Igen, és akkor mi úgy döntöttünk, bevonva egy másik egyesületet, ugye, ahol az induláskor, ahogy mondtad, én a Polgári Együttműködés Egyesület alelnöke is vagyok, tehát elkezdtünk, hogy egy koncertet szervezzünk, ennek a helyszíne végül is a Szervitatéri templom volt. Nagyon sokat segített nekünk a program, tehát a zenei program szervezésében Számadó Gabriella, aki ugye az Operaház énekese volt, és a zenészek is, mindenki ingyen vállalta a feladatot. A Szervitatéri templom plébánosa pedig odaadta a templomot ingyen, azzal, hogy ott tarthassuk a koncertet egy ilyen szép környezetbe. Nagyon-nagyon jól sikerült, mert tényleg nagyon szép bevételünk volt, és hát ezt nyilván eljutattuk. És létrejött a Magyar Ház, aminek aztán kimhettünk a megnyitójára. Én ugye több minőségemben is, az Egyesület részéről is, az ONTA szervezet részéről is, az ottani templomba volt előtte, a katolikus templomba egy mise, és aztán utána Majnek püspök úr szentelte föl az épületet.
És akkor azóta ebben az épületben magyar szóval...
Magyar szó
hitoktatás.
Működik. Akkor az egyesületünk, aminek ugye alelnöke vagyok, a minden évben rendezünk egy úgynevezett polgári gondolát, ami hagyomány az a megalakulás óta. Ott bejelentettük, hogy gyűjtenénk arra, hogy egy külön szobába a fiataloknak egy számítógépes szobát hozzunk létre, ahol gépek vannak, mert soknak nincs otthon ugye számítógépe. Pillanatok alatt összegyűlt az az összeg, amivel ezt meg tudtuk vásárolni és támogatni, és azóta már ki is juttattuk, kivittük.
Említsünk akkor még egy-két ilyen nagyon fontos alapítványt, amiknek a megszületésében közreműködtél, például a Kolping, Magyarországi Kolping Mozgalom.
Igen, a Kolping Egyesület vagy Mozgalom, ami egyesületi forma, az valamikor a rendszerváltozás körül megkerestek engem, mert a németek, ugye ez egy német országi nagy mozgalom, a Kolping püspök révén, megkerestek, hogy Magyarországon újra vissza kellene ezt a mozgalmat meg kellene újítani, újra is el kellene indítani. Nagyon sokat segítettek a németek, nagyon sokat egyeztettünk, és én, mint jogász, ugye nagyon sokat segítettem itt a jogi dolgokba, az egyesület létrejöttébe vagy munkájába, és nagyon fontos volt, hogy ez a mozgalom itt elinduljon, többek között például ezekkel a szakmunkás képzéshez kapcsolódó iskolák létrehozásával, nagyon sok mindenbe példamutató dolgokat tettek.
És a Parlagfű Alapítvány?
A Parlagfű Alapítványba abban jogászként csöppentem bele, mert az alapító megkért, hogy próbáljak segíteni, belesegíteni, és a végén kiderült, hogy egész váratlanul már én lettem az elnök is. Olyan kérdés, ami nagyon sok embert érint, hál' Istennek engem nem, és nagyon sok mindent próbált az alapítvány ezzel kapcsolatosan, főleg gyerekeknél, óvodákba, játszóterek, ilyen parlagfűmentes játszótér kialakulásával, kettő ilyen is született Pest megyében, tehát nagyon-nagyon sok ilyen munkával próbált a maga módján segíteni.
Megkérdezhetem, hogy milyen újabb feladatot tűzött ki az egyesületed, mivel foglalkoztok most?
Egy úgynevezett idők jelei, ugye ez is a Bibliából van ez a cím is, füzettel induljunk el, és a keresztény értelmiségiek a társadalmat érintő különböző kérdésekről írjanak, adják meg gondolataikat, és ezt a füzetet tulajdonképpen arra szántuk, hogy az embereket tájékoztassuk arról, hogy ilyen értelmiségiek hogyan gondolkoznak bizonyos kérdésekről, és hogyan látják ezeket. A program az lenne, hogy a négy keresztény alaperényről próbáljunk valamilyen módon beszélni. Ugye ez a négy alaperény, ez az okosság, az igazságosság, a mértékletesség és az erősség, hogy induljunk el ebbe az évbe ezzel a négy keresztény alaperénnyel és értékkel, hogy a ma embere ezt hogy látja, mennyire ismeri, vagy mennyire tudja, hogy amikor beszél ezekről az értékekről, tulajdonképpen a keresztény alaperényekről beszél. Nagyon sokszor tapasztaltuk mi is, amikor erről beszéltünk, hogy volt olyan fiatal, aki azt mondta, hogy ő csak boldog akar lenni, ő semmi mást. És mondtuk, hogy jó, hát akkor mondja el, hogy mitől lenne boldog. És akkor elkezdte sorolni azokat, amelyik pont ezeket az erények alapozzák meg, ha ezek megjelennek a társadalomban, akkor ő boldog tud lenni. És akkor a végén nevetve azt mondta, hogy végül is mégiscsak én is ezek szerint szeretnék élni, csak nagyon sokan nem is tudják, hogy ez onnan ered és onnan jön.
Hát azt kívánjuk Juditnak így befejezésül, hogy további mustármagok itterepe bélyesítésében ugyanígy közreműködhessék. És
én is nagyon köszönöm, és nagyon remélem, hogy a Jóisten ad még segítséget sok minden ilyen munkához, mert ezeket nagyon szívesen csinálom. És nem csak mint jogász, hanem mint ember is nyilván.
Tordani Petreházi Juditot az interjú elkészítése óta kitüntették a Magyar Érdemrend Lovak Keresztje érdemrenddel. Ehhez a Mária Rádió hallgatói nevében szeretettel gratulálunk.
Tordáné dr. Petneházi Judit jogász ügyvéddel, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület alelnökével Bíró Magda beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattint.